Kedves testvérek, helyünkön maradva hallgassuk meg Ezékiel proféta könyvéből, 12. fejezetből az első 20 verset. Az örökké való szava érkezett hozzám. Emberfia, lázadó és engedetlen nép között élsz. Van ugyan szemük, hogy lássanak, de mégsem látnak. Van fülük a hallásra, mégsem hallanak, mert lázadók és engedetlenek. Ezért, emberfia, tégy úgy, mintha számüzetésbe kellene indulnod. Készülődj, csomagold össze a holmidat egy kis batyuba, és indulj el a számüzetésbe, mintha végleg el kellene hagynod lakóhelyed. Mindezt nappal és az emberek szeme láttára tedd meg. Talán észreveszik és megértik annak ellenére, hogy lázadók és engedetlenek. Az összekészített batyut pedig, amellyel a számüzettek szoktak indulni, nappal vitt ki a házból, az emberek szeme láttára. Azután este tégy úgy, mintha el kellene indulnod messzi földre, számüzetésbe. Amikor az emberek látják, törd át a házad falát, és ott menj ki. Sötétedéskor az emberek előtt vedd a válladra batyudat, és indulj el. Takard el arcodat, hogy ne is lásd, hová mész. Így tettelek téged profétikus jellé Izrael népe számára. Mindent úgy tettem, ahogy az örökké való parancsolta. Nappal kivittem a batyut a házamból, este pedig kezemmel áttörtem a falat, és a batyúval a vállamon jelképesen elindultam a számüzetésbe. Mindezt úgy, hogy az emberek jól lássák. Másnap reggel az örökkévaló szólt hozzám. Emberfia, ugye megkérdezte tőled ez a lázadó nemzedék, Izrael népe, hogy mit művelsz? Ezt válaszold nekik. Ezt mondja Uram az örökkévaló. Ez a profétikus jel arra a fejedelemre vonatkozik, aki most Jeruzsálemben uralkodik. És vele együtt mindazokra, akik most Izrael népéből Jeruzsálemben laknak. Mondd nekik, én Ezékiel profétikus jel vagyok. Amit a szemetek előtt tettem, az fog történni Jeruzsálem lakóival is. Bizony számüzetésbe kell menniük, fogságba hurcolják őket. Fejedelmük is közöttük lesz, ő is vállára veszi batyuját, és a sötétben indul el. Titokban rést ütnek a falon, és azon mennek ki. A fejedelem eltakarja az arcát, és szemei nem látják a földet. Titokban akar megszökni, de én az örökkévaló hálót dobok rá, és csapdába ejtem. Azután Babilóniába viszem a káldeusok földjére, és ott marad haláláig, de azt a földet mégsem fogja látni. Segítőit és harcosait szétszorom a szélrózsa minden irányába, és kivont karddal üldözöm őket. Akkor fogják megérteni és elismerni, hogy én vagyok az örökkévaló, aki szétszórom őket a nemzetek közé, és elszélesztem őket idegen országokba. Mégis életben hagyok közülüket keveset maradéknak, akik megmenekülnek a fegyvertől, túlélik az éhínséget és a halálos járványokat. Igen, megmentem őket, hogy mondják el a népeknek, akik közé kerülnek, milyen utálatos bálványokkal vétkeztek ellenem. Akkor mindannyian megértik és elismerik, hogy én vagyok az örökkévaló. Az örökkévaló szava érkezett hozzám. Emberfia, amikor eszel, remegve egyél, amikor iszol, rettegve így áll. Lássák az emberek, mennyire félsz. Ezt mond a föld lakosainak, ezt mondja Uram az örökkévaló, Jeruzsálem és Izrael földje lakosairól. Kenyerüket rettegve eszik, vizüket félve isszák. Félnek, hogy egész országuk elpusztul, s hogy kirabolják és kifosztják annak népét, büntetésül lakóinak erőszakossága miatt. Népes városaik romhalmazzá lesznek, országuk pedig pusztasággá, és akkor tudják meg, hogy én vagyok az örökkévaló. Köszönjük Istenünk a Te igédet, köszönjük azt a lehetőséget, vágyat a szívünkbe, amivel ma idehoztál, és köszönjük neked azt, hogy valószínűleg éppen hozzánk van ma szavad, Kérünk téged azért, hogy mindent tégy meg azért, hogy ez el is jusson hozzánk, és gondolkozzunk rajta, motiváljon, ösztönözzön az minket cselekvésre, és dicsőítsen téged mindaz, amit ennek kapcsán rajtunk is megcselekszel s körülöttünk. Jézus Krisztus nevében kérünk erre. Amen. Nem olyan régen beszéltünk már erről, hogy mit jelentenek a Ezékiel életében is, és a proféták életében általában ezek a jelképes cselekedetek. És ugye annak érdekében, hogy Isten az ő üzenetét így vagy úgy, bármilyen eszközzel is, de el akarja juttatni az emberekhez, főleg azokhoz, akik egyébként már eltompultak, s amint itt látjuk, hiába van szemük, hiába van fülük, nem látnak vele, nem hallanak vele, nem értik az Isten üzenetét. És ezért olykor a prófétákat furcsa, úgymond jelképes vagy profétikus cselekedetre késztette Isten, ahogy itt is, most is láttuk ezt, vagy hallottuk. Ennek a mai üzenetnek a háttere az, amit az előbb is olvastam, és már többetszer hallunk, hogy van ugyan szemük, hogy lássanak, de mégsem látnak, van fülük a hallásra, mégsem hallanak, mert lázadók és engedetlenek. És utána mondja Isten ezt a szót, hogy ezért. És mondja azt az érdekes, furcsa cselekvést, amit Ezékielnek meg kell tennie. A probléma tehát az, testvérek, hogy az ott Jeruzsálemben is élők, és a Babilonban már fogságban lévő emberek is hallották a proféták Ezékielnek, Jeremiásnak is az üzenetét, de semmit sem reagáltak a hallott üzenetre. Egyszerűen, minthogyha el sem mondták volna nekik. És az uralkodó motívum ebben az egész mai szakaszunkban mindvégig az, hogy néznek, de nem látnak. Csak néznek a szemükkel, de nem látnak. Hallgatnak a füleikkel ezek az emberek, de igazából nem értenek semmit. És Ezékiel többször is utasítást kap ezen a 20 versen belül, ilyen vagy olyan megfogalmazásban, 7-szer is elmondja neki az Úr, hogy ezt az emberek szeme láttára cselekedd. Néznek, de nem látnak, és ezért valami nagyon furcsa dologgal kellene felhívni az ő figyelmüket. Az emberek szeme láttára kell csinálnia a profétikus cselekedeteket Ezékielnek. Aztán azt mondja az Úr, hogy miután megcsinálja ezt Ezékiel, emberfia, ugye megkérdezte tőled ez a lázadó nép, hogy mit művelsz? Nos, a célja éppen ez volt Istennek, hogy kérdezzenek rá, és ha már rákérdeznek, akkor talán kinyílik a fülük arra, hogy mit fog válaszolni a proféta, és azt fogja válaszolni, amit Isten folyamatosan és végig el akarna juttatni az ő fülükbe, szívükbe. Ez tehát a mai igehirdetés alap gondolata is, hogy Isten láthatóvá akarja tenni az ő szavát az embereknek, hogy megnyíljon a fülük, és megnyíljon a szívük. Az első gondolat ezzel kapcsolatban, hogy Isten még a hallani nem akaró fülekkel, a látni nem akaró szemekkel szemben sem tehetetlen. Ugye tudniuk kell az ott akkor Izraelben és Babilonban élő embereknek is, hogy a száműzöttek, akik már Babilonban vannak, ők azok a szerencsések, akik megmenekültek az Isten teljes ítéletétől, amelyet Isten az ő lázadó népére hoz és hozott. Ahhoz, hogy megkaphassák majd az örökségüket ott azon a földön, amit Isten nekik ígért, először ítéletet kell tartania azok fölött, akik még mindig ott vannak Jeruzsálemben, biztonságban érzik magukat. És ez az a kellemetlen igazság, amelyet annyira vonakodtak meglátni és megérteni a Jeruzsálemben maradottak. Ahogy az elmúlt héten szóltam erről, ők pont fordítva gondolták, hogy az az ítélet, ami azokon van, akik már Babilonban vannak, Isten pedig azt mondja, nem, az igazi ítélet azokon lesz, akik még itt vannak. De hadd térjek egy kicsit rá a mi dolgainkra és a mi időnkre, mert nagyon messzire nem megyünk azzal, hogy mi történt évezredekkel ezelőtt Izraelben vagy Babilonban. Viszont mondhatjuk azt, hogy egy gyülekezetben megszoktuk azt, hogy olyan emberek társaságában, közösségében vagyunk, akik nagyjából elfogadóak már az Isten igéjével. A legtöbben ezért jönnek ide, teljesen szabad akaratukból a hétköznapi, vagyis az általában tartott Isten tisztelteinkre. De amikor olyan emberek között vagyunk, és olyan emberek között élünk nap mint nap, akik egyszerűen nem is hajlamosak arra, hogy meghallgassák az evangéliumot és az Isten igéjét, akkor mit tudunk csinálni? Mert hogy Izrael népe ott Jeruzsálemben pontosan ilyenek voltak. Nyilvánvaló, valamilyen módon meg kell ragadnunk az ő figyelmüket. És Ezékielnek ezek a jelképes tettei úgy néztek ki, mint valami utcai színház abban az időben, ami nagyon idegen volt, és nagyon megdöbbentő. De gyakorlatilag arra hivatottak, hogy a tömegnek, az embereknek valamivel az eltompultságát megmozdítsa, és ebből őket kimozdítsa, a figyelmüket felhívja. Azt mondják, hogy a reformáció idején, ugye amikor a törökök elől is bujkáltak az emberek, Sztárai Mihály elővette a hegedűjét, és valahova kiállt, hegedült, és erre a hegedű szóra összejöttek az emberek a nádasokból, és lett egy hallgatósága, és ott elkezdte nekik az Isten igéjét hirdetni. Régebben ugye, ami még ma is működik, csak már nem pont úgy, a harangszó jelezte azt az embereknek, hogy Istennek szava lesz hozzájuk, jöjjenek össze a templomba. Hát kérdés az, hogy manapság mi lehet, ami az embereket összehívja, ami oda vonza, ami felhívja és készé teszi a fülüket, a szívüket arra, hogy meghallják az Isten szavát. Azt gondolom, hogy ez nehéz kérdés, testvérek, azért is, mert nem akarok én senkit ezzel megbántani, de nagyon sokszor előfordul, hogy még azok is, akik ide járnak a templomba, egy olyan mértékű eltompulásban vagyunk, amit szinte lehetetlen áttörni, akármilyen igehirdetéssel. Most ugye halljuk azt, hogy a püspök úr elég sokszor járt itt az egyházmegyébe, én csak hallottam, voltak, akik ott is voltak, hogy például Gerjenben egy hatalmas templom van, talán ekkora, vagy még nagyobb is, mint a miénk, és ez az akció, ez az esemény, hogy a püspök jött prédikálni, megtöltötte a templomot. Én ugye szoktam mondani, hogy akárkit hívunk prédikálni, nem fogja megtölteni a templomot, de lehet, hogy egy püspök megtölteni. Viszont még akkor is nagy kérdés, hogy az, amit mond, az elére bármit. Vagy kipipáljuk a szívünkben, ez nagyon jó érzés és nagyon előkelő dolog, hogy láttuk és hallottuk a püspököt. De vajon láttuk és hallottuk-e Istent mögötte? És tesszük-e azt, amit mond? És azért mondom, hogy mindegy, hogy hányan is vagyunk itt, ketten, hárman, vagy 200-an, 300-an, olyan mértékű eltompulással jövünk sokszor ma már, amit szinte lehetetlen áttörni, akárki is prédikál. És hadd mondjam azt, testvérek, hogy azt látjuk ebben, amit Ezékiel is mond, vagy amit Ezékielnél is látunk, ha nem akarsz közvetlenül az Istenre figyelni, az ő szavára kinyitni a füledet és a szívedet, lehet, hogy már most is elvesztetted itt a fonalat, jól lehet itt ülsz, de akkor Isten el fog kezdeni közvetlenül szólni hozzád a körülményeiden keresztül, eseményeken, ami a családodban, vagy éppen veled történik, mindenen keresztül, de Isten így vagy úgy arra törekszik, hogy átadja, eljuttassa a szívedbe az ő üzenetét. És tudjátok, amikor ezt a mondatot leírtam, arra gondoltam, hogyha az ő fia nem volt túl drága neki, hogy értünk adja halálra, azért, hogy a szeretetét és a váltságát a szemünk elé fesse, akkor gyanítom, nem lesz semmi sem túl drága, a te életedben sem neki azért, hogy meghald végre és elfogadd az ő üzenetét. És úgy tud dönteni üdvösségről és halálról, hogy pontosan tudod, hogy miről döntesz. Értsétek meg, hogy az Istennek semmi sem drága, a fia sem volt elég drága, és azt nem mondta, hogy őt azért nem adom, annyira azért nem akarom, de Ő úgy szerette ezt a világot, hogy a saját fiát kész volt érte odaadni, hogy ha valaki hisz, el ne vesszen. Higgyétek el, testvérek, Istennek megvannak az eszközei arra, hogy így vagy úgy eljuttassa hozzád az üzenetét. És hogyha nem akarjuk ezt meghallani békés környezetben ülve és az ige hirdetését és az ige olvasása kapcsán, akkor eljuttatja az ő más eszközeivel, amivel majd fel fogja tudni hívni a figyelmedet. De hadd mondjam azt, testvérek, hogy Jézus népének én hiszem egyedül álló szerepe van abban, hogy nekünk, mint jeleknek és mint tanúknak kéne lennünk a világ előtt. Mint ahogy Ezékiel is volt. Hiszem azt, hogy Isten nem akar elsőre ajtóstól betörni a házba egy-egy ember életébe, hanem inkább felhasználja az ige hirdetést, felhasznál téged, felhasznál engem, azt, ahogyan az emberek között járunk, kelünk, hát ha már erre felfigyelnek, hogy akár te vagy egy olyan profétikus jel, mint amilyen volt Ezékiel, ott is akkor a népnek, hát ha ez megnyitja a szemüket, hát ha ez megnyitja az értelmüket és a fülüket. És ezért nekünk nagyon nagy szerepünk van. Pál apostol egyenesen azt írta, hogy a világ számára, akik nem olvassák a Bibliát, ti vagytok a Krisztus levele, mi vagyunk a Krisztus levele. Rólad és rólam olvassák azt, hogy ki az az Isten, ki az a Jézus Krisztus, akiről beszélünk, akit hirdetünk, akiben hiszünk. És bizony, testvérek, sokszor az egyébként lelkileg, szellemileg vak és süket emberek előtt a bizonyságtételünknek, akárcsak Ezékiel bizonyságtételének, vizuálisnak is kell lennie. Mert a szemekhez és a fülekhez valahogy egyaránt kell szólnunk ahhoz, hogy az emberek megnyissák a szívüket. És hadd mondjam, hogy ez majdnem minden esetben így volt már a bibliai időkben is. Nagyon kevés olyat olvasunk, amikor egyszer csak Jézus kiállt és prédikált, és ennyiben maradt a történet. Most a hegyi beszéd jut erről eszembe, így leginkább, amikor Jézus kifejezetten egy tanítást mondott, bár vannak, akik azt feltételezik, hogy lehet ez Jézus sok prédikációjának az összegyűjtése, az is lehet, hogy többször is elmondta ezeket részletekben. Ezért lehet, hogy ezért olvassuk másképp Máténál és Lukácsnál, de feltételezzük azt, hogy ő ezt úgy, ahogy van, végig elmondta, és talán ez az az egy eset, amikor úgy mondjuk nem történt más. De aztán a Bibliában, ha zsinagógába tanít, ha emberekhez szól, ha tanítványoknak, ott valami mindig történt körülötte, amivel először a szemüket megragadta, vagy majd a tanítás után megragadta a szemüket és a figyelmüket. És ezért én hiszem, hogy ez ma is igaz, hogy azoknak, akiknek a füle szorosan zárva van az Isten igéjére, azoknak látniuk kell azt, hogy az ige testé lesz, vagyis hogy valósággá válik az ő követőinek az életébe, a tiédben meg az enyémben. Látniuk kell azt az embereknek, és nem elég csupán hallaniuk. És ahogy Ezékielnél az volt a cél, valószínűleg ma is célja ez Istennek, hogy kérdezzenek az emberek, kérdezzenek meg téged, te miért vagy ilyen? Te miért így reagálsz? Miért másképp csinálod a dolgokat, mint ahogy ez az emberektől megszokott? És talán ilyenkor nyílik meg a fülük arra majd, amit mondani fogsz, vagy amit mondani akarsz. És a második pont így az ige hirdetésben, hogy akkor hogyan mutassuk be a testélet ige világosságát és valóságát a mai világunkban. Ugye először is Ezékielre térjünk vissza, hiszen mégis ő adja ma az alapot, és az, amit ő csinál. Isten elmondott neki valamit, hogy mit csináljon, és azt a kapott igét ő rögtön cselekedetekre váltotta. Nem arról volt szó, hogy Ezékiel, mint mi most itt meghallgattuk, hogy mit mond Isten, aztán megyünk haza, és csináljuk azt, amit mi jónak látunk, hanem Ezékiel rögtön megcsinálta azt úgy, ahogyan az Isten mondta. Ez higgyétek el, kényelmetlen és költséges volt. Puszta kézzel ugyanis át kellett törnie a saját házának a falát, és úgy kimenni az emberek szeme láttára egy batyuval, hogy megértsék, vagy felnyíljon a szemük arra, hogy Isten mondani akar nektek valamit, emberek. Ez, mondom, kényelmetlen is volt, és költséges Ezékiel számára. Ezen felül nyilván meglepően furcsa volt, hiszen úgy tett ott a számüzetésben, minthogyha ő számüzetésbe indulna. Heves remegéssel kellett ennie és innia, és mindennek volt valami jelentősége, de Ezékiel szóról-szóra megcsinálta azt, amit az Isten mondott neki. A cél ezzel csak annyi volt, csupán annyi, hogy amikor majd bekövetkezik Isten ítélete, akkor majd az emberek tudják meg azt, hogy Isten volt az, aki ezt előidézte, hogy rájuk törnek a babiloniak, ott Jeruzsálemben is őket is elviszik fogságba, hogy egyébként az ott uralkodó király pontosan így, olvassátok el a 2 királyok 25-ben, pontosan ez történik vele, amit eljátszik Ezékiel. Meg akar menekülni egy résen keresztül, de elkapják őt, hálót vetnek neki, még Babilonba jutás előtt kiszúrják a szemét, ahogy mondja a proféta, hogy elviszem őt, mondja neki Isten, elviszem őt fogságba, de nem fogja látni azt a földet. És ezt kell eljátsza Ezékiel lehajtott fejjel, letakalt arccal, áttörve a saját háza falát, hogyha majd ez megtörténik, akkor tudják, pontosan megmondta ezt Isten előre, és hogy meglássák azt a nagyobb dolgot majd, amit Isten bennük és rajtuk keresztül tenni akar. Aztán ott volt Jézus, akiről magáról azt mondja a Biblia, hogy a testé lett ige. Elhagyta az atyával megszokott mennyei dicsőségét, azért, hogy magára vegye az emberiséget annak minden gyengeségével és korlátaival együtt. Mondhatni, Jézus nem egy fotelharcos volt, hanem hajlandó volt leszállni a földre, bepiszkítani, bepiszkolni magát, az emberiség részévé válni és együtt viselni Ádám bűnének a következményeit. Ő magára vette úgy, hogy ő nem volt maga bűnös. Meg kellett élnie azt neki, hogy milyen csalódást jelent nekünk, az embereknek egy olyan világban élni, ahol a dolgok nem úgy működnek, ahogyan azt Isten tervezte. Sírt Lázár barátja sírja felett, mert ő rajta is elhatalmasodott az emberi veszteségnek, a gyásznak a terhe. Birkózott a gonosz, a sötétség és a halálnak az erőivel, és ő megnyerte ezt a küzdelmet, azért, hogy mi is megszabadulhassunk a bűn rabságából, és részt vehessünk az Isten tervében, az Isten országában, abban, amit ő nekünk készített. Jézusnak ezt jelentette testé lenni, meg még sok mást, amit az evangélium ír. Na és akkor mi a helyzet velünk? Egy nagyon jó mondatot olvastam, hát sajnos igaz, ezt kell, hogy mondjam. Azt mondják, hogy a testé lett igét a mai egyház sajnos ismét szavakká változtatta. Ami azt jelenti, hogy szívesen beszélünk mi, szívesen hallgatunk mi az igéből ezt-azt, jókat tudunk beszélgetni róla, de ritkán teszünk is valamit, amit az ige leír. Mi nem testé tesszük újra az igét, amit Isten mond, és nem megéljük, és nem megjelenik általában az életünkben, hanem csak úgy elrakjuk magunkba, hogy majd tudjunk róla valakivel beszélgetni. És újra szavakká tesszük azt, amit Jézus egyszer már testé tett. Egy olyan világnak, testvérek, ahol, amelyiknek a füle szorosan elzárkózik az igazságtól, még egyszer mondom, hogy szüksége van arra, hogy lássa a hitünknek a valóságát. Hogy az emberek lássák. És ez miben mutatkozik meg? Sokszor pont az önfeláldozó és ingyenes szolgálat ma már ugyanolyan bizarnak tűnhet, mint Ezékielnek a tettei a maga idejében. Tehát ilyen nincs, hogy valaki ma ingyen megcsináljon valakinek valamit. Ráadásul úgy, hogy fordít rá pénzt, energiát és az idejéből, és azt mondja, tudod, mit ezt szeretetből tettem. Erre felkapják ma az emberek a fejüket, hogy ilyen ma már nincs. A szó és a tett együtt úgy tud elhatolni a szívbe, ahogyan a szavaink önmagukban nem képesek. És ugye itt a gyülekezetben mi létrehoztunk egy ilyen kis segítő csoportot. Hát azt mondom, nem nagyon mernek egyelőre az emberek segítséget kérni, De az is igaz, hogy nem nagyon bővül a segítségüket felajánlók száma sem. Nyilván az első célunk az lenne, hogy itt bejárassuk ezt a dolgot gyülekezeten belül, és ebből kinőhessen valami olyan dolog, amit tudnánk vinni a falu szintjére, hogy vannak a gyülekezetben adott esetben olyan szakemberek, olyan hozzáértő valakik, olyan segítőkész emberek, hogy meg tudnak oldani is egy perc alatt bizonyos embereknek dolgokat, amikért tízezreket, vagy nem tudom mennyit ki kell egyébként fizetni. Sajnos nem nagyon mernek még a gyülekezet belüliek sem segítséget kérni, hogy ez a csoport mehessen jó szívvel. Ha meg oda megy, akkor meg úgy érzi a segítséget kér, hogy ezt neki ki kell fizetni. Na ezért mondom, hogy ez nagyon nehéz, de egy önzetlen és önfeláldozó ingyenes szolgálatra felkapja a fejét ma még egy hívő ember is. Márpedig testvérek, ma egyre inkább szükséges az, hogy az evangélium üzenetét azt kivigyük az emberekhez, ahelyett, hogy mi arra várunk, hogy majd bejönnek a gyülekezetbe, ha akarnak valamit. Nem fognak bejönni. Eddig sem jöttek. Jézus is azt mondta, hogy ti menjetek el közéjük. Én nem tudom, hogy miért változott ez. Van sejtésem olyanná, hogy nem, mi szervezünk programot, az jöjjön el arra, aki akar, és ez az evangelizáció, de ez nem egy biblikus evangelizáció. És hadd mondjam, hogy azok az alkalmak, amikor kivisszük az emberek közé az evangéliumot, nyilván nem helyettesítik a gyülekezet rendszeres szolgálatát és alkalmait. Inkább eszközök lennének arra, hogy az evangéliumot elvigyük azokhoz, akik egy nem látnak és nem hallanak, és semmi vágyuk és hajlandóságuk nincs arra, hogy ide jöjjenek és kinyissák a szemüket vagy a fülüket. Mert egyszerűen nem érdekli őket. De ettől még ugyanúgy a kárhozatba mennek, és ezt mi tudjuk. Ettől még Isten ítélete jön, és ettől még Isten meg akarja velük is osztani az ő evangéliumát. Vajon mi is akarjuk-e? Hadd mondjam, hogy én úgy gondolom, ehhez közös akarat kell, egy gyülekezeti közös akarat. Ezékiel megcsinálta, amit Isten mondott neki, de továbbra sem hallottak, és nem láttak semmit. És nem mozdultak az emberek, nem mozdultak. És azt gondolom, hogy ez a missziónak a gátja ma, hogy nincs meg ez a közös akarat, mi sem mozdulunk. És hadd kérdezzem azt tőletek, testvérek, akik gyülekezetbe jártok, hogyha ti nem mozdultok, ha mi nem mozdulunk az Isten szavára, amit hétről hétre hallunk, akkor mit várunk a kívül lévőktől? Azoktól, akik nem is kíváncsiak erre az egészre. Azt gondoljuk, hogy akkor őket majd megszólítja. Azt gondoljuk, hogy ők majd megmozdulnak, és adott esetben bűnbánatot tartanak, és megtérnek úgy, hogy mi meg elengedjük a fülünk mellett. És sajnos az a szomorú feltételezésem, testvérek, hogy ma is meghallgattuk az igét, de nem fogunk mozdulni semmit abból, ahogyan eddig éltünk. Semmit. Bár csak megcáfolna engem az élet. És gondolkoztam sokan, hogy ezt elmondjam példaképpen, de végül is elmondom. Mert felteltitek a kérdést, de mégis mire gondol? Mit kéne csinálnunk? Valamit mondjon már. Testvérek, abban a kiváltságos, nem is tudom, mit mondjak, milyen helyzetben vagyunk, hogy ennek a gyülekezetnek van a fenntartásában például egy iskola. Egy olyan nagy lehetőség, ami nagyon keveseknek adatik meg. Szeretném ezt elmondani nektek innen hangsúlyozottan, hogy ennek az iskolának a fenntartója a Madocsai Református Egyházközség. Nem a lelkész, nem a gondok, nem is csak magában a presbitérium, hanem az egyházközség. És ennek fényében kérdezzem meg, hogy mit mondotok magatokban, mit ad ez a gyülekezet az iskolának. Mennyit tudunk róla? Mennyire folyunk bele gyülekezeti szinten, hogy van egy ilyen lehetőség? Mert én azt gondolom, hogy ha valahogy isteni módon elkezdenének működni a dolgok, akkor ott a gyülekezetnek kéne vágnia a füvet, a gyülekezeti tagoknak kéne ingyenesen elvégezni a karbantartási munkákat, lakhatást biztosítani azoknak a tanároknak, akik idejönnek, vagy legalább albérletet szerezni, látogatni azokat a családokat, akikkel kapcsolatban vagyunk, és tudni azt, hogy kikkel vagyunk kapcsolatban, kiknek a gyerekeiről is gondoskodunk, és kik járnak hozzánk. Milyen háttérből jönnek a gyerekek? Hol lenne szükség az Istenre? Hol van nyitottság az Istenre? Ez egy gyülekezeti feladat lenne. De csak néhány példát mondok. Ezzel szemben ide jönnek a családok, a gyerekek, ugye ez is egy nagyon jó dolog, amikor családi istentisztelet van, és mi történik? Ők adnak a gyülekezetnek az idejükből, legyen a szülő vagy gyerek, ők készülnek a gyülekezetnek műsorral, amit mi egyébként örömmel fogadunk, és igazából azt kell mondanom, hogy ez nagyon más irány. Nem rossz ez, de ha nem egészítjük ki néhány olyan dologgal, amit felsoroltam, és nem kezdünk el gyülekezetként viselkedni, fenntartó gyülekezetként, akkor igazából megint az történik, hogy mozduljanak a kívülállók, mi nem vagyunk hajlandók semmit sem mozdulni az Isten igéjére. Értitek, hogy ott van egy lehetőség, ahol oda lehetne menni, és a gyerekek a szüleik szeme előtt, a tanárok szemei előtt meg lehetne élni azt a töbletet, amit jelent az, hogy mi hívők vagyunk, hogy az iskola a gyülekezet fenntartásában van. És még egyszer kérdezem, ha mi nem mozdulunk az Isten igéjére, mit várunk tőlük? Gyerekektől, szülőktől, tanároktól, azoktól, akikkel kapcsolatban vagyunk, akiket Isten nekünk ajándékoz 8 évre, valakiket kevesebbre, de ez az ő döntésük. Isten igéjének, szeretetének szemléletes bemutatására van szükségük. És valójában tudjuk, új szívre van szükségük, amit csak az Isten adhat az embereknek. De hogyan kapnának új szívet? Hogyan értenék ők ezt meg, ha minket sem tud megmozdítani az Isten, hogy oda menjük és felhívjuk erre az ő figyelmüket? Egy példa, és most már befejezem. Egy nagy kertben valahol egy kis ház állott, egy vak embernek az otthona volt, aki minden szabad percét azzal töltötte, hogy gondozta a virágait, nyeste a fákat, locsolta a füvet, és olyan gyönyörűen tartotta azt a kertet, hogy mindenki szeme szája tátva maradt. Volt is ennek foganatja, mert mondom, virágillat lebegett az egész kertben, és nem lehetett elmenni az ő háza, az ő kertje előtt anélkül, hogy ne állt volna ott meg egy percre az ember, és ne csodálkozott volna. Aztán megállt ott valaki, és azt mondta neki, mondja, ha meg nem sértem, kérdezte egy járókelő. Mutatta a virágokat, nézte a gyomláló öreget, megkérdezi, miért fárad maga ennyit? Csodálatosan szép a kertje, de hát ugye maga sajnos nem láthatja, soha nem gyönyörködhet ebben a pompában, amit én itt látok. És a kertészkedő házigazda csak ennyit mondott, tudja, 4 oka van ennek. Először is az, hogy szeretem a kerti munkát. Másodszor csodálatos élmény megérinteni a virágszirmokat. Harmadszor élvezem ezt az illatot, de a 4. ok pedig maga. És néz a járókelő, hogy én, hát hiszen nem is ismerjük egymást, csodálkozott ez az ember. És azt mondta, valóban nem ismerjük egymást, de mindig számítok arra, hogy egyszer majd jön erre valaki, és ha a világaimat meglátja, megáll majd, és beszédbe elegyedünk. Azt gondolom, hogy ennek az embernek ez a 4 oka, hogy szeretem a kerti munkát, át kéne vinni a hívő életünkre. Szereted-e a szolgálatot, amit az Isten neked ad, és amit rád bíz? Azt mondja a másodszor, hogy csodálatos élmény megérinteni a virágszirmokat. Nem vágysz arra, hogy gyümölcseit lássad a szolgálatodnak, és az Isten rajtad keresztül csináljon valamit, amit már nem csak a Bibliában olvasol, hanem magad körül, magadon megtapasztalsz. Azt mondja 4. szer, hogy élvezem ezeket az illatokat. Nem lenne élvezet egy olyan gyülekezetbe járni inkább, ahol történik valami, és az Isten újra és újra megjelenik a legmeglepőbb és legelképesztőbb módokon? Nem lenne jó annak az illatát élvezni? És a negyedik, hogy hát, ha megáll valaki, és megkérdezi, hogy ti mit csináltok itt? Hogy működik így közöttetek az Isten? És ott elmondani nekik az evangéliumot, hogy gyere te is, és tapasztald meg. Ami reményt ad, testvérek, az az, hogy Isten azt akarja, hogy férfiak és nők és gyerekek megismerjék őt, hogy meglássák az ő kezét, mint fő mozgatórugót mindenben, ami ebben a világban történik. És a mi feladatunk, testvérek, pedig nem elsősorban az, hogy üljünk és beszélgessünk, ne talán vitatkozzunk, meg missziói, meg mindenféle terveket készítsünk, hanem az, hogy végre magunk is belépjünk ebbe az Isten országába, és megtegyük azt, amire másokat is akar hívni az Isten. És e felé tereljük őket szóval és cselekedettel egyaránt. Ez volt Ezékielnek a feladata, és azt gondolom, hogy ahogy én is készültem, azt mondom, hogy egész más így olvasni. Nem az otthon csendjében, melegében. Gondolkoztam azon, hogy fel kéne vetni, hogy ilyen hidegben nem kéne esetleg átmennünk a gyülekezeti házba, még egy kicsit kényelmesebbé tenni a nem mozdulást, de aztán azt mondtam, hogy ha ennyire nem vagyunk képesek, hogy egy órát a hidegben legyünk Istenért, akkor nem leszünk képesek arra se, hogy megmozduljunk arra, amit ő mond. Gondolkozzunk ezen, testvérek, vigyük a szívünkbe, Isten elé a magunk szívét és gondolatait, és igazából nekiadunk választ, hogy mit kezdünk azzal is, amit most hallottunk. Köszönjük neked, hogyha te szent lelked által elég élessé tetted azt, hogy milyen feladata is volt Ezékielnek, amit könnyű elolvasni, átsiklani fölötte, majd félretenni a Bibliánkat és ülni a kényelmes melegben otthon. De köszönjük neked, hogy bennünket is ilyesmire hívsz, és arra vársz, hogy rajtunk keresztül építeni tudd a te országodat. Kérünk téged azért, hogy a te szent lelked munkálkodjon bennünk, ha ez kedves előtted, legalább azoknak a szívében, akik nyitottak erre, és akiknek a füle most nyitva volt, vidd el a szíveinkbe azt, hogy igen, Urunk, cselekednünk kell a te igédet, odaélni az emberek elé, és hisszük, hogy te akkor fogsz megmozdulni, akkor lesz a kívül lévőknek is vágya arra, hogy mozduljanak feléd. Valóban mit várunk, Urunk, hogyha mi nem vagyunk erre készek, akik ismerünk téged, akiket megváltottál, akik szeretnek téged. Mit várunk akkor azoktól, akik semmit sem tudnak még rólad? Kérünk téged, helyezd ezt, terheld a mi szívünkre, és én most azért imádkozom, hogy hadd nőjön ki gyümölcs abból az igéből, amit ma elénk hoztál, hadd elevenedjen meg a gyülekezetünk, vagy legalább annak egy része, és kezdjünk el valóban úgy cselekedni, úgy élni, úgy mozdulni, ahogy te várod. Kérlek, hogy a te igédet te töltsd be rajtunk, ne hiába való legyen az, amiért küldted, az cselekedd is meg általa. Jézus Krisztus nevében. Amen.